Ez az ígéretés elhangzott 1962. november 24-én Shreveport, Louisiana, Egyesült Államokban. Branham testvérnek egy prédikációja Minden ajándékba adott nekünk címmel. Frank testvér fordítja. Gyakran hallottam a Csak legyen hited című éneket, és minden alkalommal újra megragad. Itt is szívélyesen lettem üdvözölve, örülök ennek, és hálás vagyok, hogy a Life Tabernacle-ben lehetek. Ma délelőtt az életről és a bizonyosságról prédikáltam, és remélem, hogy mindannyian megkaptuk ezt a bizonyosságot. Nektek rendelkeznetek kell a hit bizonyosságával és az üdvösség bizonyosságával. Gondolom, már be lett jelentve, hogy keresztelő Isten tisztelet lesz, és várjuk is azt. Nos, a keresztség is fontos. Megpróbálunk a lehető leggyorsabban végezni. Kicsit fáradt vagyok, korán jöttem, és Billy azt mondta nekem, nem akarsz-e ma este korábban jönni? Megkérdeztem, mit jelent az, hogy korábban? Amióta átléptem az időből az örökké valóságba, már nincs időérzékem. Már nem mérlegelem annyira az időt. Nos, Jimmy, aki a hangszallagokat rögzíti, vagyis a prédikációkat, Isten áldja meg őt. Gyakran kérdezem magamtól, hogy az emberek hogyan tudják, vagy fogják meghallgatni. Minden esetre a hangszallagok bejárják az egész nagyvilágot, az ígeüzenetek sok népet elérnek, ott lefordítják őket, és áldássá válnak számukra. A gépek szinte éjjel-nappal működnek, hogy másolatokat készítsenek. Eladják őket ugyan, de csak azért, hogy tovább tudjanak élni, nem keresnek rajta semmit. A könyvek és a többi anyag ingyenesen rendelkezésre áll. Folyamatosan találkozom olyanokkal, akik azt mondják, hallgattunk egy hangfelvételt, és meglettünk mentve. Mások azt mondják, hogy áldásban lett részük. De hiszen éppen ez az oka annak, hogy elküldjük őket, hogy sokaknak segítségükre lehessenek. Szeretnék felolvasni egy ígeverset a Rómaiakhoz írt levél 8. fejezetének 32. verséből, majd rögtön belemegyünk az üzenetbe. Ott pedig ez áll írva. Ő, aki az ő egyetlen fiát nem kímélte meg, hanem ideadta értünk, hogy hogyan ne ajándékozna meg bennünket vele együtt mindennel. Ma délelőtt erről beszéltem, mégpedig a bizonyosságról. Ma este pedig arról szeretnék beszélni, mégpedig ő mindennel megajándékozott bennünket. Hadd imádkozzunk először. Uram, azért gyűltünk itt össze, hogy rólad beszéljünk, semmi másokból. Neked énekeljünk, rólad tanúskodjunk, téged magasztaljunk, és a te nevedet dicsőítsük és tiszteljük. Kérjük, áld meg összejöveteleinket, és jön el a te hatalmas jelenléted, és minden előkészüljön, és megkapjuk azt, amit Isten elvár tőlünk. Hozzád emeljük közben járásainkat, arra is kérünk téged, hogy közelebb kerüljünk hozzád, szorosabban kapcsolódjunk össze veled, testünk gyógyulását megkapjuk, és még sok minden mást. Te mindenkit ismersz. És bármi legyen az, ami foglalkoztatja gondolatainkat, ó Uram! Ha nem lennél te nekünk, ami mennyei atyánk, ha nem lenne senki, akihez fordulhatnánk, és akire rábízhatnánk terheiket, ha senki sem hordozta volna bűneinket, mi lenne akkor? Éppen ezért vagyunk annyira boldogok, hogy olyan szerető Isten vagy, és megáldasz minket. Hálásak vagyunk érte. Uram, még ha nem is tudjuk pontosan kifejteni, de te ismered a szívünket, és kérünk téged, hadd találjunk kegyelmet a te színed előtt. éneklésünkben, imádatainkban, hozzáállásunkban, prédikálásunkban, hogy megadhass nekünk mindent, amire szükségünk van. A Jézus nevében kérjük ezt. Amen. Holnap délelőtt vasárnapi iskola lesz, holnap este pedig az utolsó összejövetel lesz ezek közül, az ébredési összejövetelek közül. Nem az ébredésnek lesz vége, csak ezeknek az ébredési összejöveteleknek. Az ébredésnek tovább kell folytatódnia. Kérem, fordítsátok rám teljes figyelmeteket és bizalmatokat. A következő témáról fogok beszélni. Minden ajándékba lett adva számunkra. Úgy szeretném ezt tanítani, mint egy vasárnapi iskolai órán. Amint tudjátok, én nem vagyok prédikátor, a legjobb tudásom szerint kell ezt tennem, és az íge szerint kifejtenem. És kérlek benneteket, ne botladozzatok meg ezen, hanem higgyetek. Én hiszem, hogy tudom, amit mondok és hirdetek, tudom, miről beszélek. És meg van írva, tudom, kiben hiszek, mi megtapasztaltuk. Nos, ma délelőtt jött egy görög pap, a baptista gyülekezetből jön egy nagyon finom karakterű ember, és mélyebb élményt akart szerezni Istennel, és hallott egy másik görög papról, aki már az Úrhoz jött. És ennek az embernek az apja egy nagyon magas rangú tanár Görögországban. És ez az ember meghallgatott egy hangfelvételt. Először bírálta, aztán eljött, megkeresztelkedett, és megkapta a Szent Szellemet. És azt mondta, Branham testvér, tudom, hogy nem tudsz görögül, sőt, az angolod sem túl jó, ahogy látom. De ha valaki ismeri a görög nyelvet, és ő, mint tudós, azt mondja, a prédikációidban, az előadásaidból a görög nyelvnek megfelelően egyszerűen tökéletes a kifejtés. És nézzétek, mindezt a Szent Szellem műveli. Ez egy jelenség. Még ha nem is tudjuk, de a Szent Szellem tudja, és összeilleszti a dolgokat egymással. Látjátok, remélem, hogy hamarosan megismeritek ezt a testvért. Ő nagy segítségünkre lehet. Imádkozzatok értünk. Minden dolog, nem tudunk mindenről beszélni, de minden dolog Krisztus által adatott meg nekünk, vagy lett ajándékba adva. És ha ő nem kímélte meg az ő egyetlen fiát, mennyivel inkább ajándékba fog adni mindent ő általa. Ha készek vagyunk elfogadni, nem fogok tudni mindenről beszélni, de egy bizonyos dologról, mindazok közül, amelyeket ő adott. Nézzétek, mégpedig a megbocsájtásról. Szeretem a megbocsájtás szó kifejezést. Valójában ez a szó azt jelenti, hogy megszabadulni a bűntudattól, a tehertől. És micsoda élmény az, aki átélte, hogy megszabadult az ő terhétől. A bűntudattól. Nem arról van szó, hogy pszichológiával igyekszünk elfordulni tőle, hanem arról, hogy megkaptuk a megbocsátást, így az ügy lezárult, elfelejtődött. Nem csak elfordulni tőle, mert akkor újra odafordulhatnátok, mint például a bűn esetében. Az Ószövetségben a bűn el lett fedve. Most el lettünk választva a bűntől, és a bűn a feledés tengerébe lett vetve. És Isten többé nem emlékszik meg róluk. Tudom, hogy itt a szószéken nem szabad viccelődni határozottan, de csak azért, hogy kiemeljek egy pontot, elmondok valamit. Egyszer a következő történetet mesélték el nekem. Volt egy fiatal hölgy, akinek az apja valóban megtapasztalta Istent, és minden alkalommal, amikor a Bibliában olvasott a bűnbocsánatról, annyira meghatódott, sírt, magasztalta Istent, és így tovább. és ez a hölgy egy tekintélyes társasághoz tartozott, ugye, és az ő házukban tartották a nők a gyűléseiket. És az apja éppen ott járt látogatóba, és ő tudta, hogy az apja nagyon meghatódik, és így gondolta, ha nála hagyom most a Bibliát, akkor nagyon hangos lesz. Elveszem tőle tehát. Adok neki egy földrajzkönyvet, és felküldöm az emeletre, nézegessen képeket, és így tovább. És amikor már elkészült a teával, hirtelen valami zaj támadt odafent. Ujongás, örömkiáltások, imádat, és így tovább. És az apja kiáltotta, halleluja, és így tovább. És a nők izgatottá váltak lent. A lánya felment az emelete, és azt mondja, apa, de hiszen ez nem a Biblia, amit olvasol, ez egy földrajzkönyv, amit adtam neked. Erről így szólt. Nemrég olvastam a Bibliában, hogy bűneimet a feledés tengerébe vetette Isten, oda, ahol a legmélyebb. Most pedig itt azt olvasom, hogy találtak egy pontot a tengerben, ahol még nem sikerült elérniük a fenekét. És akkor azt gondoltam, ez lesz az a hely, ahova a bűneim kerültek, és így magasztaltam az Urat. Látjátok, nem csak eltávolítva, hanem ki is lett törölve, örökre eltüntetve. Nem csak félretéve. Látjátok, a megbocsátás által szabaddá lettünk téve. Nem valami pszichológia által, nem valamiféle tanítás vagy érzelmi hullámzás által, hanem a Golgota ere által lettünk megszabadítva. Megbocsátást kaptunk, szabadok lettünk. Ó, mit jelent szabadnak lenni? A teher lekelült a vállaitokról, szabadok vagytok. Nemrég volt egy kis élményem. Elmesélem, még ha nem is teljesen illik ide. 5 éven át nagy terhet kellett cipelnem magammal. Tudjátok, ez a kormány részéről történt, és akartak találni valamit ellenem, hogy árthassanak nekem, még az összejövetelekben is az elmúlt 16 évben. És valóban mindent nyomon követtek, ahol az emberek a különböző gyülekezetekben csekkeket állítottak ki a költségek fedezésére. Aztán az államkincstár, az adóhivatal megadóztatott, és adót kellett, oda tettek, hogy adót fizessek. És ez több ezer dollár volt, amiről szó volt. És tudjátok, a csekkeket egyszerűen kiállították, és az lett ráírva mindegyikre William Branham, William Branham. Én pedig minden csekket aláírtam, noha azok a gyülekezet pénztárába kerültek. Aztán azt mondták nekem, amikor aláírtad, az számunkra azt jelenti, hogy a tied lett. És mit tehettem volna? Ó, ez nagyon-nagyon foglalkoztatott. És az ő számításuk szerint így több, mint 300 ezer dollárral tartoztam nekik. Majd azt mondtam nekik, én kifizethetem nektek, mégpedig 1 dollárt évente, ha elég sokáig élek. De aztán azt mondtam, nem, én kifizettem az adómat, és ez a pénz soha nem volt az enyém. Hogyan fizessek érte adót? De ők újra és újra utána jártak, évekig utána jártak, kerestek, és valaki, aki itt ül, és jelen van közöttünk, és akkor ezt Isten és a tanuk előtt elmondhatom, egyetlen egy pontot sem találtak, ahol a pénzt magamra költöttem volna. Aztán az ügyvéd azt mondta nekem, Branham testvér, az állam hajlandó kompromisszumot kötni veled, ha te is hajlandó vagy, megegyezni velük. Felvettem a kapcsolatot egy Minneapolis-i férfival, akit Argenbright testvér ajánlott nekem. Ő pedig egy olyan ember volt, aki jól értett az adóügyekhez. És megkérdeztem, mit is követtem el voltaképpen. Jobban kellett volna tudnod, mondja. Nem csaltál, ez igaz, de aláírtad. Habár a gyülekezet kasszájába került a pénz, ezt ők nem tudhatták. Ott állt William Branham, az aláírás, és így számukra ez a tiéd. Látjátok, én noha mindent leadtam, és kifizettem a költségeket, még a tengeren túli útazásokat is. Aztán ő azt mondja nekem, kompromisszumot akar kötni az állam. Én pedig azt mondtam, nem tudom, hogy megtegyem-e. Erről azt mondja, noha 99%-ban neked van igazad, de egy tárgyaláson nem tudnak vádat emelni ellened. De nekik elég éppen ez az 1%. És már ha azt mondják, hogy a neved ott állt, és az aláírásod is, már is azt állíthatják, hogy a tied volt. És bár bizonyítható, hogy minden a községi kasszába került, bejegyzett egyesületként ebbe a kasszába. Nos, tudjátok, évekig zajlott ez az ügy, folytatódott. Aztán azt mondja, csak egy dolog, és elmondta, miben állna a kompromisszum. Erre azt mondtam, ezt nem teszem meg. Erre ő így válaszolt, vállalhatjuk az ügyet ugyan, mi vagyunk az ügyvédei. Megtehetjük, és van esélyed, és azt mondhatjuk, ezek olyan adományok, amelyekért nem nyújtottak szolgáltatást, és így tovább. Én pedig azt mondtam, figyelj, korábban nem voltak őszhajszálaim, most pedig vannak. Csak az a gondolat, hogy vádolva vagyok, mintha rossz ember lennék, vagy tettem volna dolgokat, ferde dolgokat, és ezt teszik egy prédikátorral, aki másokat Krisztushoz hív, hogy megmeneküljönek a bűnös dolgoktól. És most engem is ilyen emberré tesznek, nem de így van? És mindazok, akik cigarettát és minden mást reklámoznak, és minden más egyebet, azok lemonhatják az adót róla. Itt pedig engem akarnak így kezelni. Azt mondom, ez nem tisztességes. Az államnak másképp kell döntenie. És azt mondtam, Isten fogja meghozni a végső döntést. Erre az ügyvéd így szólt. Mr. Branham, hálás vagyok érte, mert nem találtak semmit. De ha például téged egy tárgyalásra idéznek, akkor a neved az egész országban megjelenik az újságokban. És mi lezen akkor? És függetlenül attól, hogy mennyire ártatlan vagy, és hogy ez mennyire bizonyított az emberek előtt bűnös leszel, mint az a szeretett baptista testvér, akit egy nő megvádolt, és azt mondta, hogy bejött a házába, és erőszakot akart alkalmazni ellene. Körülbelül 3 éve történt. És ez a prédikátor bizonyította a gyülekezete előtt, hogy aznap 150 kilométer távolságra volt attól a helytől. És mégis volt tárgyalás a bíróságon, és az újságokban is megjelent az eset. És ő be akarta perelni a nőt, meg minden ilyesmi. Ti mindannyian olvastátok, mi történt. A neve épp az újságokban volt, és az emberek azt mondták, nézzétek, az amerikaiak 70%-a azt mondta, miért kellett ennek így lennie? Nézzétek, de ha valamilyen cigarettát reklámoznak, meg ilyesmit, akkor senki sem háborodik fel. Nézzétek, és aztán azt mondta nekem, sok pénzre lesz szükség. Nekem körülbelül 75 dollárom volt mindössze, és 4000-et kértek tőlem, amit ott ki kellett volna fizetni. Újra megkérdeztem, mit vétettem. Hazamentem, és azt mondtam a feleségemnek, azt mondtam, asszonyom, öltöztest fel a gyerekeket, most elmegyek koldulni. Nem tudok többé prédikálni, ez túl kemény. És azt mondtam, nem tettem semmit, amiért bűnös lennék, és mégis azt hiszik, hogy az vagyok. És a feleségem nagyon bátor. Karját a vállamra tette, és azt mondta, gondolj bele, Vili, ha most meghúzódsz, és gyáva leszel, gyávának bizonyulsz. Állj ki az ügy mellett, állj ki az ügy mellett. És bementem az imaszobámba, és azt mondtam, Uram, mit tegyek? És ekkor eszembe jutott egy írás. Egy nap megkérdezték tőle, jogosan fizetjük-e az adót az Úr Jézustól. És amint tudjátok, ő azt válaszolta, adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené. Így hát utána néztem a bibliai résznek, és akkor az Úr elküldte Pétert, és így mondta neki, az első halat, amit fogsz, vedd ki a pénzt, és fizest be az adót, értem, és érted. És ez olyan volt, mint egy előleg, de éppen elég volt. És azt mondtam, ó, Istenem, ez nagyon szép. Vedd a horgot, dobd ki, és az első halat, amit fogsz, nyisd ki a száját, és akkor fizest. Addod a helyettem és helyetted, hogy ne legyünk botrány. Csak hogy én nem tudom, hol van és hogyan csináljam én. De egy testvér, aki itt ül, aztán kölcsön kértem a 40 ezer dollárt attól a testvértől, aki itt ül, és azt mondtam, 10 év múlva visszafizetem. Azt még nem tudom, hogy hogyan. De tudom, hogy Istennek még mindig vannak halai, minden az övé. Nos, hazamentem, és ráírtam a nekem kiállított számlára, teljes mértékben kiegyenlítve az adókat illetően. Aztán felhívtam a bankot, és megkérdeztem. Igenis mondták, Billy, minden rendben van, most már szabad vagy. Ó, számomra ez nagyon nagyszerű dolog volt. Megöleltem a feleségemet, és azt mondtam, feleségem, megbocsájtottak nekem, most már minden rendben van. Most már mehetek, ahova akarok, a teher lekerült rólam, szabad vagyok. Micsoda nagyszerű dolog, amikor megbocsájtanak az embernek. Nos, az én bűneim is gondot jelentettek. Nem segíthettem magam, hiszen Ádám természetével születtem. Szükségem volt a megbocsájtásra, és megkaptam. Ó, micsoda megkönnyebbülés volt. Olyan boldog lettem, és az vagyok mind a mai napig. Nos, amikor az emberek vétkeznek, akkor átlépik azt a nagy szakadékot, és ez a szakadék köztük és Isten között van, elválasztva, távol Istentől. És nem volt lehetőségük visszatérni Istenhez. Teljesen a szakadék túloldalán voltak, és nem tudtak visszatérni a másik oldalról. Akkor Isten, aki gazdag irgalmasságban, aki az ő csodálatos kegyelmében, ő egy helyettesítő áldozatot talált, hogy átvegye a bűnös helyét. De a vérben volt az egyetlen megfizethető ár. Semmi más nem volt érvényes fizetség. Semmi más nem volt akkor érvényes, semmi más nem érvényes ma sem. Csak egyedül a vérben volt megfizethető az ár azért, aki bűnös lett. Isten első döntése az volt, hogy megbocsájt az embernek a kiontott vér alapján. És Isten nem hozhat egy második döntést, ami ellentmondana az elsőnek, mert akkor az első döntése helytelen lett volna, és ez nem lehetséges. Látjátok, Istennek csak egy útja van, és ez az út a véren keresztül vezet. Az ő döntése tökéletes és örök, mert ő Isten, és az ő szava is örök, és az ő döntése, az ő szava szerint van, mindkettő tökéletes. Ehhez semmit sem tehettek hozzá, és semmit sem vehettek el belőle. Azóta ez Isten egyetlen módja és helye, hogy közösségben kerüljön az emberekkel. Ott az Édenkertben megvolt a közösség, de a bűnbeesés óta az ő döntése az volt, hogy az üdvösség és a megbocsájtás a vérontáson keresztül valósuljon meg, hogy közösségbe léphessünk vele. Ez az egyetlen módja annak, ahogyan Isten a bűnössel szembesül, és mi mindannyian természetünknél fogva bűnösök vagyunk, és szükség volt egy áldozatra, amely vérontással jár, hogy újra közösségbe kerülhessünk Istennel. Egy más út nem létezik. Ádámtól kezdve az emberek mindig is megpróbálták megtalálni a saját alternatívájukat. Az emberek újra és újra megpróbálták. A fügefa levelekkel kezdődött el egészen az oktatásig. Mindig is megpróbáltak létrehozni egy alternatívát. Ádám megtestesítette, ami az emberben van, mégpedig a fügefa levelekkel. De azóta tornyokat építettek, városokat is építettek, bálványoltárokat építettek, felekezeteket hoztak létre, tudományos dolgokat is létrehozta, és követtek el. De Isten előtt minden továbbra is ugyanaz maradt. Csak úgy juthatunk el ő hozzá, ahogyan Isten elrendelte. Ő csak a kiontott vér alapján fogadja el az embert. Ez a közösség, ez a lehetőség a szakadék áthídalására. Nem vallási felekezeten keresztül, nem szakrális helyeken, nem szent helyszíneken keresztül, hanem a bárány kiontott vére alatt. Ez az egyetlen visszavezető út, a kereszt és a megfeszített prédikálása. Látjátok, ez az Isten által előkészített út, hogy a bűnösök hozzájöhessenek és közösségben lehessenek vele. Az évek során az igazak Isten ezen döntése által eljutottak az életre, áthatoltak. Azok, akiket Isten megigazított, nem vitatkoznak, és nem érvelnek erről, hanem elfogadják Isten döntését, nem akarják önmagukért megtenni. Őket csak az érdekli, amit Isten tett értük, és Isten döntésénél maradnak, kitartanak mellette. Így élnek az igazak a hit által, mert ez az út, amelyen az igazak az életre jutnak. Nem azért, hogy valamit megváltoztassanak, az már megint igazságtalan lenne. Nem, hanem úgy, ahogyan Isten megalkotta a tervét, hogy a kiontott vér által közösséget teremtsen velünk. Jób és a pátriárkák. És például Jób, úgy értem, Jób könyve meg lett írva még a Mózes 5 könyve előtt. Így tanítják. Talán a Biblia legrégibb könyve lehet. Amikor Jób elfogadta a véráldozatot, annak ellenére, hogy szomszédai a gyülekezetének tagjai ellene voltak, és azt mondták, hogy titokban vétkezett, Jób tisztában volt azzal, hogy kitartó tudott maradni, mert megtette, amit Jehova elvárt tőle. Ő tudta, hogy áldozatát őszinte szívvel ajánlotta fel, Ábrahám is a kiontott vér alapján imádkozott, pontosan ugyanúgy. És Izrael is a kiontott vér alatt tette. Látjátok, hiszen sehol máshol nem volt lehetséges. Ott ajánlották fel így az imádságokat és a hálaadást Isten előtt. Látjátok, ez az egyetlen hely, ahol megváltás történt értünk, és ez a kiontott vér által történt. Egy este az Oral Roberts gyülekezetben prédikáltam a hét sebb helyről, amelyeket az áldozati állatra ejtettek. Erről beszéltem. És ha például a bűnös eljött, hogy az Úr elé járuljon, akkor tudnia kellett, hogy valaki helyette meghalt, hogy előkészítse neki az útat, és az ember, aki valaha is közösségre vágyik Istennel, annak fel kell ismernie, hogy valaki helyette meghalt, és hordozta a bűneit, hogy helyreállítsa az Istennel való közösséget. Ezt fel kell ismerni. Isten így találkozik az emberrel, a kiontott vér alatt, akármit is próbálunk. Mondjuk, hogy ide vagy amoda tartozunk, az nem lesz hatékony. Isten csak ott találkozik az imádóval, a kiontott vér alatt. Isten, aki teljes kegyelemben és irgalmasságban, ahogyan másokszor mondtam, állatokat engedett meghalni az emberekért, vagy az emberek helyett. Most tegyük fel, hogy egy igazán őszinte zsidó az Ószövetségben felismerte, hogy nincs közössége Istennel, és hogy azon kívül áll. És akkor kiválasztottak egy igazán kiváló állatot a nyájból, a legjobbat. Nem lehetett hibája, mert a papnak szemügyre kellett vennie, és a bűnért való áldozat egy bárány kellett, hogy legyen, méghozzá egy hibátlan bárány, ahogy Jézus is Isten hibátlan bárányja volt. És ez a pap, aki ezért jött, egy zsidó, és ő volt az, aki bemutatta a bűnért való áldozatot, és valódi őszinteséggel lett bemutatva az érintett személyért. Az illető felismerte bűneit, tisztában volt vele, hogy helytelenül cselekedett, átadta a papnak, aki aztán kezét rátette erre az áldozatra. És mit tett ezzel? Azonosult ezzel az áldozattal. Felfogjátok, mire gondolok, aztán a vér ki lett ontva, és ez a zsidó az áldozat bemutatása után igaznak nyilvánítva távozhatott, tudva, hogy megfelelt Jehova elvárásainak. Ha ma a keresztények megértenék, hogy az ő bűneik valóban lehet bocsájtani, de csak akkor, ha hitben a Golgotára tekintenek, és magukra veszik azt, ami ott történt. Igénybe veszik maguk számára. Ezt semmilyen tanítás nem teheti meg, semmilyen rendszer, képzés vagy oktatás, semmilyen tudományos út nem teheti meg, hanem egyszerűen és kizárólag a bárány kiontott vérén keresztül. Így fogadjuk el. Nos, az illető elmegy és megtette, amit Jehova kért. És ezzel megigazult. Megfelelt a követelményeknek, vagyis megtette, amit Jehova kért, követelt. És akkor a hit által érzi, hogy megigazult az Úr előtt. Most gondosan figyeljetek. Most már szaván veheti Isten, őszinte volt, és őszintén cselekedett. Tette, amit tett, mert Isten így rendelte el, és így kérte. Nos, ez csodálatos volt. Ő tudta, hogy megigazult, mert az íge szerint teljesítette, amit Isten kért. Az íge ezt kérte a megigazulásához, ő pedig megtette. Nos, ez végleges volt. A kezdetnek csodálatos volt, de aztán családi hagyománnyá vált később. Ó, remélem, ti megértitek, mire gondolok. Aztán a zsidók elmentek, áldoztak, de azért áldoztak, mert mások is áldoztak, és ez hagyománnyá vált. És akkor talán azt mondták, ó, talán vétkeztem, akkor kell vennem egy bárányt. Látjátok, már nem volt bűnbánat, semmi nem volt őszinteség a dologban, csak egy rituálé volt. Egyszerűen valami, ami formalitássá vált. Vettek állatokat, feláldozták őket, de már nem kaptak semmit cserébe, mert nem tettek bele semmit a dologba. Bár külsőleg teljesítették, amit Isten kért, de nem tették meg szívből, a valódi eredeti értelmében. Alapvetően betű szerint engedelmeskedtek ugyan, de már nem ugyanazzal az őszinteséggel engedelmeskedtek, csak egy rituálé volt az egész. Látjátok, egy hagyományt követtek, és hadd álljak meg itt egy kicsit. Látjátok, mit akarok valójában mondani ezzel, napról napra, estéről estére. Nem mintha bármi bajom lenne a metodistákkal, a baptistákkal, a presbiteriánusokkal és a felekezetekkel, de elvesztettétek azt, ami egyszer megvolt bennetek, ezt az őszinteséget, ezt a valamit, ami az imádatotokban kellene lennie. olyan lett, mint egy családi hagyomány. Eljövünk a gyülekezetbe, megkérdezik, hiszel az újjászületésben? Igenis, persze, hiszel ebben, abban? Igen, hiszek. De hol van itt az őszinteség? Amikor az áldozatot hozták a bűnökért, és az Úr vacsoráját vették, magukhoz vették, ma mindenki veszi, aki akarja, dohányzik, iszik, elveszi másik feleségét, és ezt és amaszt, és a nők azt csinálnak, amit akarnak, és mégis veszik az Úr vacsorát. Ti nem fogtátok fel, hogy ez nem mehet így? A Biblia azt mondja, hogy aki méltatlanul eszik és iszik, az a saját vesztét eszi és issza, és vétkes az Úr vérével és testével szemben. Látjátok, elveszítettük ezt az őszinteséget, valami nincs rendben velünk. Látjátok, az ünnepi összejöveteleink már nem olyanok, mint régen voltak. Talán helyén való is ezt kimondani. Nem tudunk magunkon segíteni. Segítségre van szükségünk még akkor is, ha elhangzik egy prédikáció. Látjátok, nem itt, de sok helyen ez újra és újra megtörténik. Ha valami hosszabban prédikálok, már is a kabátom szegélyénél vagy az akkumnál rángatnak, és azt akarják, hogy hagyjam abba. De hiszen Isten ígéjéről van szó. Régen utcai összejöveteleket tartottak, addig prédikáltak, amíg az izzadság a cipőbe csöpögött. És hol vannak ma az utcai összejövetelek? Nincs többé éneklés. Mi történt? Ha ma imádkozni akarnak, akkor imádkoznak az elnökért, és még egy pár emberért, és ennyi. Hova tűnt a lényeg? Az íga, az őszinteség, elveszítettük az érdéklét. Érdeklődésünket. Nézzétek, nagyon értékelem a bizonyságokat, a zenét és az összes többi dolgot is, de ez még nem maga a lényeg. Nem szükség van a kereszt hirdetésére és a szellem által való körülmetélésre, hogy élet jöhessen létre. Ott kell újra keresnünk és megtalálnunk az őszinteséget. Nézzétek, elérkezett az ide annak. Hol van még ma őszinteség? Ma annyi minden behatolt a gyülekezetekbe. Minden langyos lett. Hova tűnt ez a mély őszinteség? Egy prédikátor azt mondta nekem, elveszíted a szolgálatodat, ha így prédikálsz. Aztán azt mondtam, Isten adta nekem a szolgálatot, és a prédikátor, prédikálok, és ha aztán elveszítem, akkor elmulasztottam valamit. Isten hitelesíteni fogja az ő ígéjét, ő meg fogja tisztelni. Nos, az őszinteség valahogyan oda veszed. Egy kis érdeklődés. Olyan kellene lennie, mint egy jubileumi év, egy örömesztendő, mert tudjuk, hogy pozitívak vagyunk azokban a dolgokban, amelyeket hirdetünk. Úgy kellene lennie, hogy Shreveport itt ilyen egyszerűen felébredjen, és minden meg kellene teljen. Az ablakoknak ki kellene nyílniuk, és az embereknek ki kellene kiáltaniuk, mit éltek át Istennel az evangélium által. Az utcákon lévő embereknek tanúskodniuk kellene Isten erejéről. És mégis hisszük, amit mondunk, de az őszinteséget és a lelkesedést elveszítettük. Nos, ez az igazság. Pontosan így van. És nem fogunk visszajutni oda, amíg el nem érjük azt a pontot, hogy megtanuljuk értékelni, amit Isten tett, hogy ő útat készített nekünk, és elhívott minket, sőt a szellemével és ígéjével is megerősítette, hogy elfogadott minket. És bizonyosságot adott nekünk. Micsoda tragédia látni a gyülekezetet ilyen állapotban. Nincs semmi bajom ugyan a gyülekezetekkel. Biztosan értitek, mire gondolok. Már nem jelent szenvedés számukra, csupán rituálék, egy formaiasság. Ám Izrael is használta és alkalmazta az ígét, valamint a parancsolatokat is. Ahogyan azt ma a gyülekezetek is teszik, hivatkoznak a Bibliára, de már nincs bennük őszinteség. És amikor Izrael elkezdte átvenni az ígét, és a parancsolatokat és a rituálékat csinált belőle, az nem tetszett Jehovának, aki megadta az ígét. Abban az időben csináltak rituálékat az ígéből. És az akkor volt, amikor megjelent Ésajás. Elolvashatjátok az Ésajás első fejezetében. Ő Izraelhez lett küldve, ők gyűlölték őt, és később még fel is fűrészelték. De mit tett ő? Átadta nekik az ígét, és azt mondta, Isten nem kedveli az ünnepi illataitokat. Így volt ez akkor. Mit jelentett ez? Hiszen olyan ünnepek voltak, amelyeket Isten meghatározott, az összes ünnep, az újhold, a szombat, a bűnért való áldozat, minden. Isten így rendelte el, de ők hagyományt csináltak belőle. Így van. Ó, gyülekezet! Látjátok, mit okoz az, hogy egy prédikátor szíve megszakad, ő megajándékozott bennünket a pünkösdi élménnyel. Mi egy hagyományos csináltunk belőle. Hová tűnt az őszinteség a gyülekezetből? Ó, hol van? Hova tűnt? Hol van az őszinteség a többségnél? Az emberek már nem tudnak erről tanúskodni, még hallani sem akarnak róla. Olyas valakit akarnak, aki kicsit csíszoltabb, természetesen. Ahogyan akkor volt, úgy van most is. Isten elküldte nekik akkor Ézsajást, és ő nem kímélte őket. Szembesítette őket azzal, amit tettek. És ez volt a katasztrófa, mert egyszerűen kimondta, amit mondania kellett. Azt mondta, Isten nem kedveli az áldozataitokat. Mit tettek? Mindent beszennyeztek. Jó lehet, áldozatokat mutattak be. Beszennyezték, mert hiányzott az őszinteség a dologból. Azt mondta Izsajás próféta nekik, a ti hagyományaitok és szokásaitok elvették az erőt a parancsolatokból. Megfosztották. Nos, ugyanezt tették a mi hagyományaink is ma. Elvették az erőt az imádatunkból. A mi hagyományaink tették ezt. És ti azt mondjátok, igen, ez arra vagy amarra a gyülekezetre vonatkozik. Nem, mindannyiunkra vonatkozik, minden gyülekezetre. A hagyományaitok elvágtak benneteket az erőtől. Nézzetek, nézzétek, Jézus azt mondta, aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Ma hagyomány lett belőle. Nézzétek, és Isten nem tudja elviselni. Az ok, amiért az imádó ember jöhet hozzá, ma ő is egyformában csinálja. És mi is ugyanúgy vétkesek vagyunk ebben, mint mindenki más, mert formaiasságot csináltak belőle, ahelyett, hogy komolyan vettük volna Isten parancsolatait. Nemrég, amikor a mozgalmak elkezdődtek, mi történt? Előreléptek, majd hagyományt csináltak belőle, ahelyett, hogy összehozták volna a testvéreket, újra és újra elválasztották őket, és néha csak azért teszik, hogy megkülönböztessék magukat a többiektől, nem pedig szeretetből. Őszintén kell jönnötök, már szinte nincs igazi őszinteség, nem létezik. Az emberek az oltárhoz jönnek, és akkor jönnek, amikor a zene szól, amikor táncolnak, amikor tapsolnak. Nézzétek, aztán ringatózás ide-oda a teremben, és talán még nyelveken is beszélnek. Én hiszek a nyelveken szólásban, hiszem, hogy lehet hatódni, hiszem, hogy lehet tapsolni, de ha nincs mögötte egy élmény, ha nincs hozzá kapcsolódó őszinteség, és nincs meg a bizonyosságotok, hogy Jézus Krisztus megtisztított benneteket, nem csak azért, mert Miss Jones megtette, hanem mert valami bennetek új életet hozott létre, és tudjátok, hogy bűneitek meglettek bocsájtva, és az Úr öröme van bennetek, valamint Krisztus feltámadásának élete. Látjátok, akkor van üdvbizonyosságotok. Látjátok, hol van az őszinteség ma. Már azt hiszem, hogy az emberek tudnak örvendezni anélkül, hogy meg lennének mentve, ide-oda ugrálni, nyelveken beszélni anélkül, hogy meg lennének mentve. És még sok minden más. Látjátok, de nem lehet mindenkit így besorolni. Mindig különbséget kell tenni. Vannak még őszinte emberek is, akik valóban jönnek, és valóban megtapasztalják, átélik Istent. És az eredmények bizonyítják ezt, mert őszintén keresik, és a kiöntött vérbe vetett hitben jönnek az Úrhoz. Látjátok, és akkor megkapják az igazit. A többiek csak utánoznak. És ez nem lenne szabad. Utánzások mindenhol előfordulnak. Utánzások. És egyszerűen csak észszerű dolgok. Ha jöttök és a Szent Szellemet keresitek, akkor gyertek. És a Szellem hadd élesszen fel benneteket. És hogy ahogy Péter ír a második Péter első fejezetében, amíg el nem éritek Krisztus teljes felnőtt korát. És az utolsó dolog természetesen a szeretet, és akkor a Szent Szellem által való elpecsételés. Látjátok, ahogy tegnap este mondtam, nem úgy, hogy veszek egy varjat, csak pár tollat egy pulykából, és azt mondom, pulyka vagyok. Nem, belülről kell fakadnia, és igazi kell, hogy legyen. Látjátok, egyesek megpróbálják valamit megváltoztatni kívülről, csak azért, mert a nézők látják, hogy mások átélték, és újra valamilyen hagyományba és rituáléba kötnék ki. Nem, belülről kell megtörténjen. Ez egy élet, és ezáltal megtisztulás és megszentelődés jön az életetekbe. Látjátok, Ézsaiás megmondta nekik annak idején, amikor azt mondta, Isten elrejti az arcát előttetek és az áldozataitok előtt. Vannak ugyan rituálétok, megvan a formaiságotok, azt teszitek, amit ő mondott, de nem őszintén teszitek. És azért, ezért az áldozatotok nem kedves Istennek. És ha ilyen módon imádkoztok, Isten nem hallgat meg benneteket. Ó, Istenem, könyörülj rajtunk, hogy megfelelően kezdjük el. Isten azt mondta, hogy még ha helyesen is beszéltek szavakban, de nem szeretettel és őszintén teszitek, akkor Isten elrejti az ő arcát, és nem hallgatja meg az imádságokat. Látjátok, ez a helyzet. Ó, azt mondjátok, hogy csak az Ószövetségről beszéltél. Jól, hadd folytassuk az Új Szövetséggel, a 2. Timóteus 3. fejezete. A Szent Szellem figyelmeztet minket, hogy az utolsó napokban gyülekezetek eltávolodnak az őszinteségtől és a hittől, és egy formális Isten félelmet fognak gyakorolni, de megtagadják azt az erőt, amely az igazi hittel jár. A formai Isten félelem a hatalom tagadása. Így van. Isten gyűlöli az erőtlen vallásosságot. És ma minden olyan vallás, amelyben nincs Krisztus, erőtelen. Minden olyan vallás, amelyben nincs Krisztus, ő saját vére alatt áll, és erő van benne. Azt mondjátok, valóban gyűlöli Isten az erőtlen vallásosságot? Természetesen az ünnepi összejövetelek számomra bűz, mondta ő. Nem tetszenek nekem. Látjátok, ő azt mondta nekünk, a gazdag laodiceai gyülekezetnek, mivel langyos vagy, kifoglak okádni a számból. Ide jutottunk. Ez a helyzet. Ó, Istenem, küldj nekünk egy Ézsaiást, egy embert, aki megmondja nekünk, mi a fontos, aki azt az emberek elé tárja, és hangos szóval felkiált. De azt gondoljátok, hogy elfogadnák őt? Természetesen, hogy nem. De ő mégis tovább kiáltana. Felemelni a hangját. Isten nem szereti az erőtlen vallásosságot. Isten erőben akar megnyilvánulni, őszinteséget akar. És az őszinteség hozza el az igazi imádatot, nem egy formaiasság, hanem a valódi erő az imádatban, hogy tudjátok, átmentetek a halálból az életre. Isten szeretné megvalósítani az ő ígéjét az ő erejével, és ha egy gyülekezet tagadja az ő erejét, hogyan tudná Isten erővel megerősíteni az ő ígéjét? Ha a gyülekezet lebeszél és azt mondja, hogy ez már nem létezik, hogyan tudná Isten megerősíteni az ő ígéjét és megtenni azt az emberek között, ha tagadják, hogy ő megteszi? Látjátok, végigmehettek minden rituálén, de az semmit sem ér. Nézzétek, mi történik. Isten a Szent Szellem erejével akarja megtenni és megerősíteni az ő igéjét, de a gyülekezet meg akarja tenni és tagadni akarja a Szent Szellemet. A gyülekezet maga akarja valamit gyakorolni. Maguk akarnak lenni a középpontban, nagy szervezeteket hozni létre. Sok tagjuk legyen, teljesen mindegy, hogy bűnösök-e, részegek, ezrek, bármit is csinálnak, csak a gyülekezet növekedjen általa. Ez a fő. A Jelenések könyve 17. fejezetében az van írva, hogy az egyik parázna asszony volt, a másik pedig a leányai, és Isten káromló neveik voltak. Látjátok, gyülekezet, leányok, ma minden látható. Emberek, akik egyszerűen csak csatlakoznak a gyülekezetekhez, és azt hiszik, hogy ezáltal megkapják az üdvösséget, ahelyett, hogy ahhoz jönnének, aki egyedül képes üdvözíteni őket. Látjátok, Isten káromló nevek vannak mindenhol. Több száz felekezet létezik, Isten káromlás mind. Elfordultak az emberi hagyományok felé. De hol van az erő? Hol maradt? Azt mondjátok, hogy sok erő van ugyan. Megkereszteltek szellemileg, igenis aztán szellemileg táncoltatok, és aztán nincs elég hitetek ahhoz, hogy egy fogfájásotok meggyógyuljon. Ez az erő, ez áldás. Látjátok, nagy különbség van az áldás és az erő között. Az áldások mindenkire rászállnak, igazakra és gonoszokra, egyaránt a nap mindenre rásüt. Nektek vissza kell térnetek az igazsághoz, barátaim, ahhoz, amit Isten valóban elgondolt, és amit mondott, azt úgy is érti, és ő akkor elutasította őket, és nem hallgatta meg az imádságaikat. Látjátok, barátaim, ha Isten az eredeti fát nem kímélte, mennyivel kevésbé a beoltott ágakat. Nektek őszintéknek kell lennetek, így helyesen kell cselekednetek. Isten fel akarja tárni magát, ki akarja árasztani a Szent Szellemet, és érvényre juttatni a gyülekezetben. De a gyülekezetnek mindig megvannak a saját szabályai, és így tovább. Látjátok, Isten akarja küldeni a Szent Szellemet, hogy ő vezesse a gyülekezetet. De ahhoz, hogy ez megtörténjen, el kell utasítanunk a másikat, és el kell fogadniuk azt, ami Istentől jön. És ha elutasítjátok azt, ami Istentől, Isten ereje nem tud hatékony lenni. Látjátok, a betű megöl, a szellem az, ami életet ad. Ha ez például egy mozdony, az lehet, hogy csillogóan tiszta, de nincs benne gőz, akkor mi legyen vele? Látjátok, nincs benne erő. Mire jó egy mozdony, ami nem működik? Néhány héttel ezelőtt, talán már 8 hónapja is van mégis, láttam egy látomást, és láttam, ahogy ketten vitatkoztak egy gyülekezet miatt, amely előtt beszéltek. Aztán New Yorkban voltak, ott találkoztak, és ott az egyik úgy megütötte a másikat, hogy az meghalt. Én pedig csak azt gondoltam, mi legyen még ebből. Aztán Colorado-ban voltam, ott egy kis kunyhóban, és imádkoztam. És azt mondtam, az elmúlt órákban történt valami. Ott volt a feleségem, a fiam, Billy Paul, és a menyem is. És láttam egy hölgyet, kedves kinézetű, és láttam, hogy ez a hölgy megpróbált eljutni egy orvoshoz, de meghalt közben. És a szellem szólt hozzám, azt mondta, azt fogják jelenteni, vagy tudósítani, hogy öngyilkos lett, de voltak éppen nem öngyilkos lett, hanem szívrohamban halt meg. És 4 óra körül volt. Láttam, mikor fog megtörténni, és tudtam, hogy meg fog történni. És amikor visszatértem a hegyekből, és ez Marilyn Monroe volt. ő volt az. Ő egyfajta striptease táncnőr volt. Ti is olvastátok a történetét. Már házasságon kívül született, az anyja egy elmegyógyintézetben halt meg, nehéz élete volt, és mindig valami után sóvárgott. Ó, bár csak elértem volna őt, tudom, mire volt szüksége. Tudom, vagy tudtam, mire volt szüksége. Sok gyülekezetben járt, de mindenhol csak rituálékat látott. Amire szüksége lett volna, az a vér általi kapcsolat Istennel. És nem hiszem, hogy itt bárki, 16 éves, vagy akár milyen idős, nem tudná, ki volt ő ez a filmstár. És amikor... És amikor az élet elhagyta a testét, csak egy számot kapott, és senki sem jött el érte. Életében olyan híres volt, de a halála után már senki sem akarta. Mi a fontosabb, a test vagy a lélek? Látjátok, nekünk őszintéknek kell lennünk, mert Isten ezt követeli tőlünk. Ennek be kell következnie. Nos, és aki elutasítja a Szent Szellemet, és átveszi a formális oldalt, és csak a kegyesség látszatával rendelkezik, tagadva az erőt, az megismételheti az apostoli hitvallás, felmondhatja ezt és amazt, és aztán mindenféle dolgot is tehet még. Ez egy forma, amin átmegyünk, anélkül, hogy Isten ereje benne lenne. Egyszerűen nézzétek meg, mint ez, mint ennek a lánynak a teste. Akkor senki sem akarta őt, az élet kiment belőle. Ki akarta volna akkor még? Látjátok, az élet az, ami számít. Teljesen mindegy, mennyit értek el a világban, és mit gondolnak rólatok mások. Mi van a lelketekkel, az életetekkel? Rendben van Isten előtt? És csak akkor lehet rendben Isten előtt, ha elfogadjátok, hogy Isten áthidalta ezt a nagy szakadékot, ezt a nagy távolságot, és Krisztusban megbékéltetett önmagával. Nem egy felekezet semmi máshol, sehol máshol, hanem Jézus Krisztus vér által. Ez az egyetlen út. Miután Ézsás annak idején szembesítette Izraelt azzal, hogy elfordultak és hagyományokat követtek, és bebizonyította nekik, hogy Isten elutasítja az imádságaikat, Ézsás proféta volt, és ő azt mondta nekik, hogy az áldozat Izraelre vonatkozott, de utána jött egy másik proféta. A neve János volt. Mi keresztelő Jánosnak ismerjük. És ő nem csak Izraelt, hanem Ádám egész utódaira hivatkozott, amikor a bárányra irányította a figyelmét, aki elveszi a világ bűneit. Látjátok, abban az időben nem értették meg, nem voltak őszinték, formális hagyományaik voltak, amelyek Istennek semmit sem jelentettek, és elküldött egy prófétát, hogy előadja a dolgot. És aztán ott volt az Isten báránya az egész emberiség számára, aki elveszi a világ bűneit, elvette a világ bűneit. Aztán a bárányt mit tettek vele? Keresztre feszítették. Ők azok, akik keresztre feszítették a Golgotán, és miért? A bűneink bocsánatáért. Nem csak a zsidókéért, hanem mindazokért, akik el akarják fogadni. Jézus Krisztus, az Isten fia vére, megtisztít minket minden bűntől. Nem számít, mennyi hitvallásotok van. Az a lényeg, hogy személyesen igénybe veszitek-e a vért, azáltal, hogy hisztek abban, amit Isten ígében meg van írva, és hogy Isten megadja nektek a választ, és megismertétek, és megtapasztaltátok őt, mert őszintén követitek az ő ígéjét. Nos, ha valaki közületek, ha érezitek a bűnterhét, van egy bárányunk. Hadd ne szennyezzük be a programot, hanem jöjjünk az Úrhoz, mert ez az egyetlen előkészület, amit Isten meghozott, hogy elvegye a bűnt. És mindannyian bűnösök vagyunk, férfiak és nők, fiúk és lányok. Jézus Krisztus vére mi érettünk folyt. Nekünk őszintén kell hozzájönni, és hitáltal rá kell tennünk a kezünket, és összekapcsolódjunk vele, és felismerni, hogy vele együtt meghaltunk, és halottak vagyunk, és így imádkozunk, amíg meg nem jön az eredmény. És a kiontott vér hatást gyakorolt rátok, és a teher le lett véve rólatok. Mert akit a fiú megszabadít, az valóban szabad. A dolgok már nem olyanok, mint valaha voltak. Már nem vagyunk olyan őszinték azon az úton, amelyet Isten előkészített. Látjátok, ez esetben ő már nem vesz részt ebben. Nekünk vissza kell térnünk az eredetihez, mint abban a történetben, amelyet nemrég olvastam. Egy tengerész volt, egy kapitány, aki szinte egész életét bűnben töltötte el. És amikor eljött a költözés ideje, hogy meghaljon, eszébe jutott Isten. És megkérdezte, van-e itt valaki, aki keresztény, és beszélni tudna velem a Bibliáról, vagy van-e a hajón egy Biblia egyáltalán, amelyből olvashatni lehetne? Isten telve kegyelemmel és irgalommal találtak egy fiút, és ez a fiú ott volt, nála volt egy Biblia is. És azt mondja neki, gyere fiam, ülj ide mellém az ágyra, és olvasd fel ebből a Bibliából. A fiú elkezdte, és felolvasott az Ézsaiás 53-ból, és az 5. verssel kezdte. Ő megsebesítetett, ami vétkeinkért, megveretett, ami bűneinkért, a büntetésre ő rá lett helyezve, az ő sebei által meggyógyultunk. És a fiatalember hozzáfordul, és azt mondja, kapitány, kedves uram, igen, kérlek, fiatalember, hadd olvassam el most úgy, ahogy anyám felolvasta nekem ezt a szövegszakaszt. Én elolvastam neked, hogy ahogy a Bibliában áll, most szeretném felolvasni úgy, ahogy anyám felolvasta nekem. Ő azt mondja, fiam, olvasd fel úgy, ahogy anyád olvasta neked. Anyám az ölébe ültetett, és azt mondta, ő megsebesítetett Willy Prüttért, megveretett Willy Prütt vétkeitért, és a békességéért, amire Willy Prüttnak szüksége volt. Ő, és így mindenhol beillesztette a nevét. Aztán a kapitány megkérdezte, be lehet-e olvasni az én nevemet is ide? Ó, azt mondja, pillanat, kapitány, akkor felolvasom a te nevedet. Most neked olvasok. Ő megsebesítetett John Coxért, hogy ő meg legyen mentve. Ő megveretett John Coxért, az ő vétkeiért. És a John Cox békességéért járó büntetés ő rá lett helyezve, és az ő sebe által John Cox meggyógyult. Világosság derengett a kapitányra. Azt mondja, zárd be a könyvet, most megértettem, látom. Ó, ha ti is oda beolvashatjátok a neveteket, ő megsebesítetett William Branhamért, és az ő vétkeiért, ő megsebesítetett William Branham áthágásaért, akkor eljön a megbékélés. Nem csak úgy, hogy ez valahogy valakiért megtörtént, hanem azért történt, hogy nekem személyesen részem legyen benne, én is bele vagyok foglalva a dologban. Az ő sebei által gyógyult meg William Branham. Ó, akkor más a helyzet. Még egy dolgot szeretnék mondani, aztán befejezem. Mégpedig a megbocsájtással kapcsolatban. Ha részesedünk a megbocsájtásban, a megbocsátással együtt részesedünk a megtisztulás és a megszentelődésben is egyúttal. Ha megbocsást nyertetek, akkor ezt is megkaptátok. Kérlek, jegyezzétek meg, a zsidókhoz írt 9. fejezetben elolvashatjátok. Az, aki egyszer s mindenkorra meg lett váltva, már nem vágyik a bűnre. Nem. Sőt, a bűn is el lett tüntetve belőle, a vétek megbocsátásban lett része. A tisztaság kéz a kézben jár az igazi megbocsátással. Ha azt mondjátok, hogy megbocsátásban lett részetek, de nem lettetek tiszták, hogyan kaphattatok megbocsátást? Mert a megbocsátás tisztaságot, megtisztulást hív elő és hoz létre. és mitől tisztít meg, megtisztít benneteket minden olyan köteléktől, amely korábban a világban lévő kapcsolatok révén kialakult bennetek. Megtisztultok a halott hagyományoktól és a szokásoktól is. Hogyan maradhatnátok halott hagyományokban, ha megszabadultatok és megváltattatok ettől? Olvassátok el a zsidókhoz írt levél 9. fejezetének 11. versétől. Látjátok, meglettetek tisztítva. A megbocsátás a bárány vérével jutott el hozzánk. A megszentelő erő azoknál és azokkal van, akik megváltattak és megbocsátást kaptak. Tisztává leszünk. Nos, akkor helyesen járulhatunk az úrvacsorához. Megemlékezünk őróla. Arra gondolok, amit értünk tett az áldozatunkra. Ő a mi békességünk, ő a mi tisztaságunk, ő a mi megszentelődésünk. Látjátok, amikor letérdelünk és imádkozunk, nem valahogy csak kábultan, nem házasságtörésben élve, nem gyűlöletben és irigységben és minden más egyébben, hittel térdelünk le, lábai elé borulunk, és elfogadjuk a megbocsátást. Így jövünk, és ő megbocsájt nekünk, őszintén jövünk. Azt mondjátok, megteszitek. Jertek csak őszintén, hiszen élet és halálról van szó. Nézzétek, jöttök, és elfelejtettek minden hagyományaitokat, minden szokásotokat. Ha őszintén letérdeltek, metodisták, baptisták, minden más felekezetekből, bárkik is legyetek. Ha őszintén letérdeltek, akkor minden el lesz véve rólatok, a hagyomány is, a szokás is. Látjátok, a baptisták valamennyien, a metodisták valamennyien ugyanúgy megtisztulnak, és így lesznek Isten fiai és leányai. Ti nem gondoltok vissza az életetekre, mert hiszen megtisztultatok, testvérek vagytok. Látjátok, teljesen mindegy, mit mond a hagyomány. Ugyanazon a kereszten vagytok, ugyanazon a forrásnál, ugyanúgy tisztultatok meg. Látjátok, éppen ezért küzdök én. Ezt kell tennem, és így kell hirdetnem. Nem csak a baptisták, a metodisták, hanem valóban a kereszténység, az egész kereszténységért. Nem a hagyományok itt-ott, hanem valóban a megbocsátásba és a kiontott vér általi megtisztulásba vetett hit. Látjátok, ha valaki Krisztushoz jön, Jézus lábához, és a hit összeköti őt Istennel, látjátok, akkor már nem a földire néztek, tekintek, nem a színekre, nem valami másra, hanem az Úrra tekintetek. Minden nézeteltérés véget ér akkor. Közösségben lehettek. Itt van az út, sőt az egyetlen út, ahol megtisztulhattok, megbocsátásban lesz részetek. Ez az egyetlen út a kereszt és a vér által, és akkor hagyományaitoknak mindennek vége. Hiszen megtisztultatok. Hiszen nem tehetem meg, hogy mindenki baptista vagy metodista legyen, vagy ha pünkösdi lennék, hogy pünkösdiek legyenek mind. Ez vagy amaz, vagy Isten gyülekezeten. Nem, ez egyáltalán nem lehetséges. Csak egy dolog létezik, és így hiszem, hogy mindannyian testvérek leszünk Jézus Krisztusban, ami Urunkban, ahol mindannyian a kereszt előtt találjuk meg magunkat. Gondoljatok az áldozatotokra. Isten így fogadta el, és csak is így. Még egy rövid cikket, amit olvastam. Egy férfi és a felesége válófélben voltak, és nagyon rosszul állt a dolog közöttük. Egyszerűen már nem tudtak kijönni egymással, nem tudtak egy házban maradni sem, és úgy döntöttek, hogy elválnak. És eljött az a pillanat, amikor mindent fel akartak osztani, hogy ne a bíróságon kelljen megosztani, ezért előbb ők akarták megtenni. Egyik szobából a másikba, majd a következőbe mentek, végül egy szobába értek, méghozzá a ház legfelső emeletére, a padlásra. Aztán elkezdtek kiemelni dolgokat a ládából. Egymásra néztek, és azt mondták, kérlek, hadd osszuk el pontosan. Ezt ismételgették újra és újra. Osszuk el pontosan. Így van, az keresztényekkel is vitatkoznak egymással. Aztán egy idő után hirtelen találtak egy pár fehér cipőt, és az apa megragadta. Az anyja pedig utána nyúlt, és egymásra néztek. És pillanatok alatt egymás karjaiba borultak. Mi történt? Mi váltotta ezt ki? A kislány, aki hordozta a cipőt, a kislányuk volt. Meghalt. De a közös lányuk volt. És a válás már nem jött létre azután, hiszen egymás karjaiba borultak. Találtak valami közös dolgot. Ó, ha a baptisták, a metodisták, ha mindenki, ha mindannyian kereszthez jönnének, és átélnék ezt az Istennel való egyesülés pillanatát. Jézus Krisztus vére az, amely megtisztít minket minden bűntől. Akkor karjainkat köré fonhatjuk egymás mögé, köré, és körénk mi köré, és akkor közösségünk lesz Jézus Krisztus vére alatt. Hiszen ez az egyetlen út, amit ismerek. Hadd imádkozzunk. Uram Jézus, én nem egy kis cipőpárt találtam, hanem a szabadítóra találtam. Én szerettem őt, és ő szeretett engem. És amikor látom ezeket a hagyományokat, és azt, hogy nincs meg bennük a hit, hogy elhagyják a dolgokat, és visszatérjenek a kereszténység alapjaihoz, és a vér alatt való közösséghez, akkor megindul a szívem. Uram, mindent megpróbáltam, és a legjobb tudásom szerint cselekedtem. Egyre előre haladottabb korba kerülök. Nem vagyok fáradt, még mindig szeretlek. Szeretlek téged, és szeretem a testvéreimet, és a testvérnőket is, mert te is szereted őket. És hadd legyen részem abban a kiváltságban, hogy megérem azt a napot, amikor mindannyian a kereszt alatt találkozunk, minden viszály véget ér, a pejva el lesz égetve, és a búza össze lesz gyűjtve a mennyei magtárakba. Ajándékozz meg ezzel, Uram! És ha vannak ma este itt olyanok, akik soha nem gondoltak erre, talán bíztak az egyházi tanításokban, és ilyesmiben. Uram, de most felismerték, hogy ez nem volt helyes az életükben. Hadd érezzék a bűneik terhét. Bár lenne részem abban a kiváltságban, hogy ma hozzád a kereszthez hívjam és vezessem őket. Szeretném megmutatni nekik a forrást, a kútat, hogy ott együtt találkozzunk. Átadom őket neked, Uram, miközben mindenki lehajtotta a fejét. Ó, nem szeretnétek-e megszabadulni ettől a tehertől? Nyomja a vállatokat. Nem csak arról van szó, hogy csatlakozzatok egy gyülekezethez, kipróbálhatjátok ezt is, amazt is, de most szeretnétek az Úrhoz jönni, megtapasztalni őt. Mindenütt felemelkednek a kezek, az egész teremben, az egész épületben. Ó, azt mondjátok, érzem a terhet, megpróbáltatok táncolni, ujongni, és megpróbáltam a gyülekezethez csatlakozással és még sok más módon. De a próbálkozásnál maradt minden. Ó, hadd jöjjünk a Golgotára. Nem valami szervezethez, nem egy rendszerhez, hanem a Golgotára siessünk, és tegyük a kezünket az áldozatra, amely fel lett áldozva értünk. Láttátok ezt a gyógyulási sorban? Akár baptisták, metodisták, presbiteriánusok vagyunk, bárkék is legyünk. Ő megsebesített minden vétkeért, ami büntetésünk őrá lett helyezve, hogy nekünk békességünk legyen. Nem akarjátok elfogadni, mennyi atyám, te látod a kezeket, te látod a szíveket, nehezen viselik a terhet a szívükben. Ők is megtalálták, mint az a kis pár cipő, ami összeköt. Rájönnek, hogy valami nincs rendben az életükben. Rendet szeretnének teremteni az életükben. A Golgotán keresztül ez megtörténhet. A hit által eljutunk oda. A kiontott vér által. Tudjuk, hogy az áldozati bárányunk vérét ontotta értünk. Elvérzett. És érezzük, ahogy a tövisek, ahogy a szögek fájdalmat okoztak neki. Érezzük, hogy mindez mérettünk történt. Nem kellett volna megtennie, de önkéntesen tette. Ő megsebesítetett a mi vétkeinkért. Uram, hadd legyen benne a nevem. Hadd legyen összekötetésbe hozva ezzel a nevem. Az én vétkeimért lettél megsebesítve. A büntetés, amelyel meg lett terhelve, ami békességünket szolgálta, hogy gyógyulást nyerjünk. Uram, elfogadjuk ma este, ma áhítattal és tisztelettel, őszintén elfogadjuk. A Jézus nevében vedd fel őket a te országodba, a te királyságodba. A Biblia azt mondja, hogy mindazoknak, akik befogadták, ők hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek, akik hisznek az ő nevében. Nem csupán valamilyen formában kell jönnünk, hanem őszintén kell az Úrhoz fordulnunk. Hiszünk benne, elfogadjuk, és jövünk. Elismerjük Isten ígének a felségét, valamint a szeretetet, amelyet felajánlott nekünk, és a megbocsátást, és elfogadjuk. Nem ismerek más forrást, mint a Jézus vérét. Megmentve, meggyógyítva, minden megtört lélek, Uram, tedd meg a Jézus nevében, kérlek, és átadom őket neked. Amen. Nos ti, akik érzitek, hogy a Golgotához jöttök, és tudjátok, hogy ez az igazság, és még nem kaptatok keresztény keresztséget, nem részesültetek benne, akkor ez lehetséges lesz. Lesz egy keresztségi Isten tisztelet. Későre jár, mint gondoltam. Az Ézsaiás 53-ból idéztem, hogy ő megsebesítetett a mi vétkeinkért, megveretett a mi bűneinkért, a büntetés ő rá lett helyezve. Igen, a büntetés ő rá lett helyezve. Nekünk kellett volna büntetést elviselni, ő magára vett, ő meg lett büntetve értünk. Látjátok, a mi bűneink lettek rá helyezve. Az ő vér aláfutásos sebein keresztül meggyógyultunk, testileg is meggyógyultunk. Elfogadjátok ezt? Hisztek-e abban, hogy ő tegnap, ma is mindörökké ugyanaz? Hisztek-e abban, hogy Isten, aki megíratta az ígét, követi is az ígéjét, kíséri azt, hogy visszaigazolja, el fogjátok hinni, akkor tekintsetek a Golgotára, ahogyan az üdvösségre vártatok. Most a gyógyulásra várjatok, és higgyetek. Ti, akik itt fekszetek a hordágyon, az a gyermekot, bárcsak meg tudnám gyógyítani, de voltak éppen már meggyógyult. És itt ül egy elegáns kinézetű férfi a kerekes székben, bárcsak meg tudnám gyógyítani őt is, de nem tudom. És ott van egy nő is a kerekes székben. Nem tudom, voltak éppen mi bajuk van, nem tudok megtenni semmit, hiszen már minden megtörtént. Vannak itt szívbetegek, rákosok, olyanok, akik hamarosan meghalnának. Bárcsak segíthetnék rajtatok. Hiszitek-e, hogy megtenném? Természetesen, ha csak megtehetném. Mindent megtennék, még ha kinevetnének is az emberek, megtenném, mert szeretlek benneteket. De nem tudom. Ti már voltak éppen meggyógyultatok. Isten elküldött engem, hogy rámutassak nektek arra a helyre, ahol ez megtörtént veletek. Jöhetek őszintén ide. őszintén jött hozzá a nő a kútnál is, és ő azt mondta, menj, hozd ide a férjedet. Ő azt mondja, nincs férjem. És az Úr azt mondja, igazat mondtál, 5 volt neked, a mostani pedig nem a tied. És ő őszintén azt mondja, Uram, látom, hogy proféta vagy. Tudjuk, hogyha eljön a Mesiás, mindezt elmondja majd nekünk. De ki vagy te? És ő azt mondja, én vagyok az, aki veled beszélek. És a nő a legmélyebb őszinteséggel elfogadta ezt. És azután a véralláfolyásos asszony, aki minden pénzét felhasználta, ő nem csak azt gondolta, hogy elmegyek és megnézem magamnak, mi fog történni. Azelőtt elköltötte a pénzét az orvosokra, hittel és őszintén jött most, nem csak azért, mert valaki más jött, hanem személyes hittel jött el. És mi történt vele? Azt mondta, annyira hiszem, hogy ha csak a ruhája szegélyét érinteném meg, meg fogok gyógyulni. Nem csak, hogy kimondta, hanem meg is tette. Őszinte volt ennél fogva. És talán ez a közösségéből való kizárásába kerül, sok mindenbe kerülhetett neki, de elszánt volt, hogy megteszi. És az, hogy őszintén megérintette a ruhája szegélyét, meggyógyította őt. És ő megkérdezte, ki érintett meg engem? Péter azt mondja, az egész tömeg szorongat téged. Ő azt mondja, éreztem, hogy erő állott ki belőlem, mert elgyengült. Megtalálta a nőt, és beszélt neki a vérzéséről, és a nő érezte testében, hogy meggyógyult. És abban a pillanatban meggyógyult. Ő az, aki életet adta a ti gyógyulásotokért. Az ár ki lett fizetve, Isten meghallgatta. A bűnök meglettek bocsátva, a megigazulás rendelkezésre áll, a feltámadás által megigazultak vagyunk. Nem csak a halál, hanem a feltámadás hozzá tartozik, és most elküldi az ő szellemét, hogy visszaigazolja az ő ígéjét. Hogyan is kételkedhetnénk még? Ha betegek vagytok, a Biblia azt mondja, Jézus Krisztus tegnap, ma is mindörökké ugyanaz. Ő a főpap, aki a gyengeségeinket megérti. Én is szenvedtem betegségben, hiszen a ti társatok vagyok. Tudom, mit jelent betegnek lenni és hinni. Tudom, mikor hat át a hit, és mikor érintjük őt meg. Mondjátok csak, Uram Jézus, őszintén jövök, őszinte vagyok, te ismered a szívemet. Te azt mondtad nekem, hogy megérinthetlek, most jövök, meg akarlak érinteni, Uram. És valami meggyökerezik bennetek, és azt mondja nektek, most megvan, most részesültél benne, és azt mondjátok azután, köszönöm, Uram, és elhiszitek. Ó, ezt a pillanatot át kell élnetek, amikor a bizonyossággá válik bennetek, akkor a tietek lehet. Nézzétek, és ha ő feltámad, nem tenné-e ma is ugyanazt, amennyiben ő él, elhiszitek-e, hogy ő él? Azt mondja, én élek, és ti is éljetek. Akkor tehát életben van, nem de. És ha él, biztosan ugyanaz, aki volt. Természetesen, higgyetek. Kérem, csak annyit kérek, nyugodtan nézzetek ide most. Úgy értem, kérlek, nézzetek ide előre, ahogy a Péter és János akkor mondták, nézz ide, hanem azt jelenti, hallgassátok meg, ami mondva van. Ti hiszitek ott, hogy az igazat mondtam nektek. Lássuk csak, vessük a lápróbának, hogy lássuk, igaz-e. Én nem tudok semmit sem tenni, ő az, aki megteszi, megígérte. És ehhez ragaszkodom, ő megígérte, hogy megteszi. A cselekedeteket, amelyeket én cselekszem, ti is cselekedni fogjátok, sőt, még nagyobbakat, és Isten tudja, hogy elhiszem, hogy már évekkel ezelőtt átéltem a Golgotát. Elhiszem, hogy ő megtartja az ő szavát, és ti is elhiszitek. Ha meg tudnám gyógyítani ezt a gyermeket, megtenném, amint mondtam nektek, de nem tudom meggyógyítani a gyermeket. És ha Jézus ebben a ruhában állna itt, ő sem tudná megtenni. Csak azt kérdezné, el tudod-e hinni, hogy már meggyógyultál? És ti azt mondjátok, de nincs sok hitem. Hallottátok, ahogy azt mondta, és ha annyi hitetek lenne, mint egy mustármag, olyan kicsi. Látjátok, ragaszkodtok hozzá. Lehet, hogy nem csoda útján történik, de fokozatos gyógyulás történhet. Egy megbénult görcs. Bénulásról van szó. Ha hiszel, meggyógyulhatsz. Elfogadod, Isten adja meg neked, te. Neked törött gerinced van. Még soha nem láttalak az életben. Én nem tudlak meggyógyítani, de nem tudod elrejteni, mert Isten kinyilatkoztatta nekem, elfogadod-e, amennyiben ő tudja, hogy mi van a nővel, hiszen ő ugyanaz. Elfogadod-e? Mi van veled, asszonyom? Te veled itt. Ó, reumát lehetne, de többé nem tudod elrejteni az életedet, mert ő megsebesítetett a te védkeidért. Az ő sebei által meggyógyultál, hiszel-e benne, így mondta ő. Az a férfi, aki ott ül a sarokban, gyomor fekében szenved. Más gondjai is vannak. Nem ide valósi, Texasból jött. Elhiszed-e, hogy Isten ismer téged? Én nem ismerlek. Segítene neked, ha Isten akkor az Úr által azt mondaná, hogy te vagy Simon, Simons, visszamehetsz Texasba, mert meggyógyultál. Az a férfi, aki itt ül, orr problémája van, nem ismerem, Shreveportból jött. Mr. Wallace, hiszel-e? Igaz ez? Akkor emeld fel a kezed. Köszönöm. A hited meggyógyított téged. Hisztek ő benne? Az a nő, aki ott ül, csonttörése van, és van egy gyermeke magával, aki fogyatékos. Én nem ismerem, soha nem láttam, nem is ide valósi. Ő hisz nekem, hisz abban az ígében, amit hirdettem, Arkansasból jött. Hope-ból, Arkansasból, a neve Mrs. Jackson. Higgy benne, asszony, elmehetsz, meggyógyultál. Az asszony felkiált. Hallani lehetett. Ott hátul egy nő a gyerekkel. A gyermek nem jár iskolába. Mississippi-ből jöttek. Stringer asszony. Higgy teljes szívből, és a kisfiú meggyógyul. Ó, ha csak hinni tudnátok, minden lehetséges. Egy idős asszony, rákos, ott ül a kerekes székben. Meni asszony, hiszel-e, akkor te is meggyógyulhatsz. Én hiszek, felszólítalak benneteket, arra buzdítalak benneteket, hogy higgyetek. Mr. Grabsby, te a kórházból jöttél ki tuberkulózissal, higgy te is teljes szívből, és gyógyulj meg. Soha életemben nem láttam ezt az embert. Mi ez? Ő meg tud nevezni benneteket. Ő ismert titeket. Látjátok, az ő sebei által gyógyultunk meg. Hisztek-e benne? Ez az ő jelenlét, ő megsebesített a mi vétkeinkért. Ha mindezt meg tudja tenni, akkor már is bebizonyította, hogy azért van itt, hogy visszaigazolja az ő szavát. Rendben. A vétkeink, az áthágásaink valóban meglettek bocsájtva. Minden gonoszságaink megszűnt, békességünk van Istennel, Jézus Krisztus, ami Urunk által. Hiszen ő bizonyítja ezt itt közöttünk. Megvan bennetek az őszinteség. Látjátok, ha csak a szemében gyökerezik a kereszten. Még egyet látok, kérlek, higgyetek tovább. Szeretnék kérdezni tőletek valamit. Teljes szívből hiszitek-e? Jézus azt mondja, ezek a jelek követik majd azokat, akik hisznek. Hányan hisztek? Akkor tegyétek egymásra a kezeteket, ha hisztek. Ti is ugyanolyan Isten gyermekei vagytok, mint én. Mi legyen ez? Ez annak visszaigazolása, hogy ő itt van. Ó, nem jöhetünk-e őszintén, miután az ő szava elhangzott, és az ő jelenléte itt van, ugyanaz az Isten fog ítélkezni felettetek az utolsó napon. Ó, Istenem, légy irgalmas hozzám, imádkozom, mennyei Atyám, hogy a megáldott Szent Szellem leszálljon Jézus Krisztus nevében. Nem egy bálvány, nem egy város, nem egy hely, hanem Jézus Krisztus, aki él és feltámad a halálból, hirdetve az ő feltámadásának erejében, hogy kinyilatkoztassa magát. Itt hisznek az emberek. Ezek a jelek követik őket, mondta a missziós parancsban. A betegekre teszik a kezüket, és azok meggyógyulnak. Uram, velük együtt imádkozom a kereszt alatt. Ők a kereszt alatt vannak. Együtt mindent megosztunk. Jézus Krisztus vére, itt van Jézus fia közöttünk. Igazolva magát, rátettük a kezünket, hogy ő is ránk helyezze az ő kezeit. Sátán, a Jézus Krisztus nevében parancsolunk neked, távozz belőlük, hagyd el őket, hogy örömmel járhassanak az úton, és szabadok legyenek Jézus Krisztus feltámadásának ereje által. Én hiszek neki. Mondjuk együtt, én hiszek neki. Elfogadom őt. Most pedig mondjátok ki a neveteket. Az ő sebein keresztül én, William Branham, mondjátok ki a neveteket, meggyógyultam, megtörtént, el van intézve. Az Isten, aki megadta az ígéretet, itt van, visszaigazolja az ígéretet. Jézus azt mondta, ahogyan elküldött engem az Atya, úgy küldelek el én is titeket. És az Isten, aki elküldte őt, vele volt és benne volt. És azt mondta, hanem az ő cselekedetét cselekszem, ne higgyetek nekem, hanem az igazat mondtam volna nektek, ő nem erősítené meg, de az Isten, aki elküldte az ő tanítványait, és elküldte ezt az isteni mozgalmat, ő velünk van, hogy ezt bebizonyítsa. A megígért csodák és jelek megerősítik az ő jelenlétét. Jézus Krisztus jelenlétében vagyunk. Elfogadom a gyógyulást, elfogadom, bármi is történjék. Nem nézek semmire, rád nézek, ó Uram, hitben, a keresztbe kapaszkodva, és ti összekapcsolódtok az áldozatotokkal, és meggyógyultok. Ó, én szeretem őt. Ó, hadd énekeljük közösen, én szeretem őt. Én szeretem őt, mert ő szeretett engem először. Tegyétek most a kezeiteket az áldozatra, és az én megváltásomat kieszközölte, majd megvásárolta a Golgota fáján. Hadd álljunk fel most. Én szeretem őt. Emeljétek fel most a kezeiteket, és a szíveteket nyissátok meg, mert szeretitek őt, Atyám. Mert ő előbb szeretett engem. És kieszközölte az én megváltásomat a Golgota keresztjén, vagy fáján, megvásárolta azt. Még egyszer énekelik az én szeretem őt, én szeretem őt. Mert ő előbb szeretett engem, és kieszközölte az én megváltásomat a Golgotai kereszten. keresztfán.